A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a 10. Nemzetközi Média Konferenciát rendezte meg október 1 és 2 között a Magyar Tudományos Akadémián. Mindenki előbb-utóbb szülő lesz. Dr. Kósa Éva előadása következik.
Jó napot kívánok, én is üdvözlök szeretettel mindenkit. Akik itt ülnek, és esetleg idejük és érdeklődésük okán itt fognak ülni tovább ma, vagy esetleg még holnap is, azok számtalan hasznos, érdekes táblázatot, grafikont, elemzést fognak hallani. Én most eltérek ettől a egyébként sok évtizede általam is művelt előadás formától, egyetlen táblázatot és grafikont sem fogok mutatni, hanem annak a sok évtizednek, most már fogalmazhatok így, amit ezen a területen kutattunk és töltöttünk, annak a tanulságaiból szeretnék egy ívet mutatni, és egy általam végig gondolt, és úgy gondolom, hogy önökkel megosztandó konklúziót bemutatni. A téma, amiről beszélek, az a kutatási érdeklődésnek egy szelete, de egy ismétlődően és állandóan jelenlevő kérdés, a szülői mediáció. Mit tud és mit tesznek a szülők, mit tudnak, és mi a hatásos, és mi az, amit mindig azt mondjuk, hogy kellene, hogy tegyenek. Magyarán, hogy sikerül, vagy milyen problémákkal küzdenek akkor, amikor próbálják lefordítani azt a médiavilágot, amiben a gyerekek egyre inkább és egyre otthonosabban mozognak. A mediáció fogalma, a lényege tulajdonképpen nem a médiára vonatkozik, hanem a bennünket körülvevő tárgyi és személyi, fizikai és szociális világra. Mindent szeretnénk a gyerekeinknek megmagyarázni, mi az és miért van. Igaziból ez volna a szülő egyik olyan feladata, amivel a gyerekek felnövekvése során kezükbe adnak egy olyan iránytűt, amivel sikeresen eligazodnak a világban. Ezt a média terén nehezebben teszik, és ez az, amit ismétlődően vizsgáltunk, és amiből a konklúziókat most szeretném röviden levonni. Felmértük, most már mondhatom, hogy több mint 2,5 évtized alatt ismétlődően azt, hogy a gyerekek a média terén milyen aktivitást mutatnak, tehát mit csinálnak, mennyi ideig, és mivel foglalkoznak, milyen eszközzel és milyen tartalommal találkoznak. Ott vannak a listán azok a példák, amiket ilyenkor ismétlődően most már nagyon sok éve kérdezünk, és amik összehasonlításra adnak nekünk alkalmat. Ott vannak a klasszikus kategóriák, amiben a témákkal foglalkozó nemzetközi kutatócsoportok is egyet értenek, hogy különböző szintjei vannak a szülői aktivitásnak. Van, hogy csak egyáltalán tudja, tudom azt, hogy a gyerekem internetezik. Illetve a vizsgálatok kezdete elején ez még elsősorban a televízióra vonatkozott, hiszen a vizsgálataink eleje az a tévé dominanciát jelentette még, és nem volt internet. Aztán az ellenőrző szülő a következő szint, aki időt megszab, és esetleg, ha tud, technikailag vagy más módon korlátozza azt, hogy mihez fér hozzá az általa nevelt gyerek. Míg a harmadik, és hát kívánatosabbnak tűnő szint az, amikor egy szülő érdemileg vesz részt a gyerek média használatában, egyrészt tudja, hogy mi az, amivel találkozik, azt igyekszik mediálni, megmagyarázni, megértetni, és ebben orientálni is a gyereket. Nem a média eltiltásáról van szó, hanem a helyes és jó média használatra és a média értésre irányuló erőfeszítéseket sorolnánk ide. Milyen vizsgálatokból vonom le mindazt, amiről itt röviden beszélek? 1993-ban végeztük az első vizsgálatot. Itt 11-16 éves fiatalokat kérdeztünk, és ez a korosztály maradt végig a kutatások fókuszában. Ez az első vizsgálat, ez nyilvánvalóan csak is a televízióval kapcsolatosan nézte, sok más adat és kérdés mellett ezt a szülői mediációs viselkedést, illetve a hazai gyerekek és családjai körében meglelhető praxist. Ezek a gyerekek ma 34-42 évesek. Majd 2000-től kezdődően a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak köszönhetően egy nagyon nagy ívű, majdnem 20 éves kutatási periódus kezdődött, amiben két évente minden ilyen kutatási csomagban országos reprezentatív mintán ennek a korosztálynak a média használati szokásain túl számtalan médiával kapcsolatos viselkedését és paraméterét mértük föl, és mindig benne volt egy olyan fajta kutatási blokk kérdés, ami a szülői mediációra vonatkozott. Ezek a gyerekek, mint látják a táblán, 23-26 évesek, 36 évesek ma már. És még volt egy vizsgálatunk tavaly, itt nyilván azokat a gyerekeket nézzük, akik most ebben a 11-16 éves korosztályban vannak, de a szüleik szintén ennek a korosztálynak a képviselői. Azaz, ezek a szülők ma, akiknek a gyerekei vizsgálati szempontból a 11-16-17 éves korosztályba esnek, már mondhatjuk azt, hogy nem digitális bevándorlók. Ugye hosszú ideig azt mondtuk, hogy a szülők azért mozognak bizonytalanul a gyerekek média használatának orientálásában, mert ők maguk még frissen kerülnek kapcsolatba ezekkel az eszközökkel, a gyerekek sokkal ügyesebbek, a gyerekek technikailag százszor hamarabb elsajátítják az eszközök használatát, a szülők pedig bátortalanul, lassabban, és nem olyan virtuóz módon, és nem olyan nagy kiterjedéssel használják ezeket az eszközöket. Őket neveztük akkor digitális bevándorlóknak, és a gyerekeket a benszülötteknek. Ma azt lehet mondani, és ezért hangsúlyoztam a szülők korosztályának az életkorát, hogy azok a szülők ma már benszülöttek, digitális benszülöttek, ők már úgy nőttek föl, hogy kezükben ilyen eszközök voltak. Közben, hogy ők ilyen szülővé váltak már, közben a mediációra vonatkozóan a környezetünk és a felnövekvés körülményei jelentősen változtak. Ilyen volt a nagy váltás, amikor azt láttuk, hogy a média használatban a televízió központi helyét átveszi az internet használat. Mára azt lehet mondani, hogy teljes uralom jellemző az internetre, még ha tévét, azaz tévét tartalmat néznének, azt is többnyire interneten érik el a gyerekek. Az egyéni eszközöket tekintve minden felmérésünk azt mutatta, hogy ennek tárháza nő, és egészen fantasztikus, hogy már óvodás gyerekek milyen okos eszközökkel rendelkeznek. A közös média használat, ami annak idején jellemző volt, hogy a család leült a kanapéra és megnézett valamit, ez szinte eltűnt. Esténként a média körzetek működnek, mindenki mást néz a különböző generációból. Néz, ez idézőjeles, használ inkább, ez a jó szó. Az időkorlát ilyen értelemben, amivel régen a szülők ezt szabályozták, hogy eddig nézhetsz, az értelmét vesztette. Ugye az online tartalmak az bármikor elérhetők, és az eszközök ezt lehetővé teszik. Éppen ezért a tartalmak megbeszélése, ami a jó értelmű mediációnak egy fontos eleme volt, az nagyon ritka. Igaziból ezek a megbeszélések, ezek a közös élmények, ezek nem a szülővel együttesen töltött időből, hanem a kortársakkal együttesen töltött vagy megbeszélt élményekből táplálkoznak. Ezért azt mondhatjuk, hogy az a klasszikus szocializációs felállás, ami évezredeken vagy évtizedeken, századokon keresztül működött, hogy a kultúrát az idősebbek adják át a fiataloknak, az most megbillent. Sokkal több mindent osztanak meg és vesznek át egymástól, értéket, irányt, divatot, tendenciát, minőséget, a kortársaktól, és ezért azt mondjuk, hogy a hagyományos vertikális szocializáció egyfajta horizontális tendenciát mutat. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy kevés a közös média használat szülő-gyerek között, kevés a közös média élmény, és kevés a megosztott média élmény, ami azt jelenti, hogy a fiatalok zöme a szülőtől függetlenül használt média terén szerzett élményeit relatíve kevésszer osztja meg a szülővel. Nagyon sok példát láttunk a felmérésünkben, amikor egy gyerek azt mondja, hogy amikor valami olyan tartalommal találkozott, ami vagy riasztó, vagy valamilyen módon negatív, és a szülőhöz fordul, a szülő gyakran azt mondja, hogy mondtam, hogy ne nézd, mondtam, hogy ne keres ilyet. Ezek ugye bezárják a csatornát, és a gyerekek amúgy is sokszor a megbeszélés java részét a kortársak között bonyolítják le. Így hiába digitális benszülött a szülő, a mediáció régi formái nem nagyon működnek. Minek kell változni? Mitől ne adjuk föl a reményt, hogy a szülő továbbra is valamilyen orientáló és segítő, irányító szerepet játszon a felnövekvés éveiben. Erre ezt tudom mondani, nincs új a nap alatt. Minden más olyan tevékenység természetesen szükséges, és az előttem levő beszámolók, ismertetők éppen erre utaltak, hogy számtalan erőfeszítés születik, ami kell, és aminek a terepeit még csak nem is tudjuk határokkal körül bástyázni, mert mindig változik a szabályozás, a technikai segítség és a média használatának ismerete és ennek fejlesztése alapvető. De a szülőknek ezen túl vannak feladataik, hiszen nem ők fogják az oktató programokat felépíteni, nekik egy egészen más terepen van perdöntő szerepük. Nekik alapvető emberi értékeket kell átadniuk. Amiben én itt, amiket felsorolok, azt gondolom, hogy ez nem a média világára korlátozódik. Ez az emberi kapcsolatok világára korlátozódik, amiben a szülőknek azt kell mondanom, hogy nagyobb szerepe van, mint korábban. Pont azért, mert van egy vetélytárs, egy olyan online világ, egy olyan virtuális világ, amiben csillogó, sokszor vonzó elemekkel tarkított helyzeteket és viselkedéseket látnak a gyerekek. Annak megítélése, hogy a jövő szempontjából, az egészséges személyiségfejlődés szempontjából mi fontos, azt a szülőknek fokozottan kell tudni átadniuk, eligazodni a világban. Az, hogy értékrendet adjanak át, ami ugyan nem az, hogy a térdem közé veszem a gyereket és elmondom az értékrendet, hanem egyrészt mutatom, másrészt a viselkedések számtalan eleme, aprósága a hétköznapokban értékrendet közvetít a szülő és a gyermek között. A hitelesség kérdése a médiával kapcsolatban olyan fundamentális kérdés, amit nem lehet megkerülni. Kinek higgyek? Amikor felmegyünk a hálóra, az ismeretek végtelen tárháza található, és nehéz különbséget tenni, ha nem járunk utána, hogy mi az igaz. Nagyon régóta szoktam használni ezt a hasonlatot, hogy a magyar mondások milyen gazdag tárházat kínálnak, hogy messziről jött ember azt mondta, amit akar. Ugye jött a faluban egy új ember, és azt mondta, hogy akkor azért összehúzták a szemöldöküket, és azt mondták, hogy hát hiszem, hogyha látom, de ha jön még egy ember, meg még egy, és ugyanazt mondja, akkor lehet azért, hogy igaz. Magyarán valahogy az internetnek ez a csábító információ tömege jó részt nem megalapozott, vagy ki tudja, hogy az-e ebben eligazodni mindenképpen szükséges, és ez nem csak technikai dolog, hanem annak a képességnek az átadása is, hogy bizonyos kritikával tekintsek információkra, és nézem meg azt, hogy honnan ered, és ilyen minőségben döntsek az igazságtartalom fölött. Ugye ez vonatkozik mindenre, vloggerre, reklámra, tanácsokra, személyek identitására, bármire. etikai normák, ez, hogy amit magadnak kívánsz másnak is, ezt azért mondani se kell, hogy több évezredes alapvető emberi viselkedés szabályzó elvárás, és ezt az interneten való viselkedésre áttenni, azt gondolom, hogy a legfontosabb lépések egyike. Ott az anonimitás végtelenül csábító, ugye meg lehet tenni jó dolgokat, hogy nem tudják, hogy én vagyok mögötte. Valahol ennek az erejét és tartalmát mégiscsak erősíteni kell, hogy ezek a hatások viszont nem virtuálisak, hanem utána tovább élnek. Erről közvetlenül utánam László Miklós bővebben fog beszélni. Tehát a kulturális normák, amelyeket az életben fontosnak tartunk, és amit a szülők mindig fontosnak tartanak, hiszen van egy nevelési céljuk, azt valami olyan erő és hatékonysággal, és meggyőződéssel is hitelesen kell közvetíteniük, hogy az az online világra is érvényes legyen. Még egy olyan terep is van ebben a mediációban, ami újszerűen jelent meg az utóbbi években, és használjuk, és jó lenne, ha még többet is használnánk, ez a kortárs mediáció. Egyre több kezdeményezés jelenik meg arra vonatkozóan, hogy nem felnőttek mondják el a gyerekeknek a internette használatával, a tartalmak keresésével, a megszerzett élményekkel kapcsolatos ismereteket, tudnivalókat és élményeket, hanem egy kicsit idősebb gyerek, felnőttnek tűnő, nagyobb kamasz mondja el a kisebbeknek, és beszél velük erről. Ezek a úgynevezett kortárs mentor programok, vagy peer tutoring, amit több formában használnak már az országunkban is, rendkívül sikeresek. A gyerekek nem érzik azt, hogy most egy felnőtt megmondja, hogy mi a jó, amiből sokszor elegük van, hanem tudnak egy olyannal beszélni, akire egy kicsit felnéznek, az egy-két éves életkor különbség ilyenkor nagyon vonzó, és teljesen hiteles, ő is ezt használta, ő is ezen az úton járt végig. Így, ezért fogalmazhatunk így, hogy bár a gyerekek számára ez horizontálisnak tűnik, tehát társkapcsolati élménynek, valójában ez egy vertikális hatás. Egy utolsó gondolat, milyen árny oldalai vannak a digitális bennszülött szülői viselkedéseknek. Igen, mert vannak, és ezt már szintén mértük, nagyon érdekes eredményeket látunk. Az érdekes ilyen szempontból, ha árnyoldalról beszélünk, nyilván nem is pozitív. A szülők, a digitális bennszülött szülők önmagukban is intenzív médiahasználók. És ilyen szempontból a médiahasználat mennyiségére, idejére, körülményeire, sőt tartalmára vonatkozóan modellül szolgálnak a gyerekek számára. Én csak egyet írtam egy példának ide, ami nagyon szemléletes, hogy a telefon ott van a családi étkező asztalon, és a közös vacsora vagy ebéd közben a szülő veszi föl a telefont, vagy közben böngész. Ez egy tipikus példa arra, amikor a szülő, mint média használó, a nem kívánatos modellt mutatja. Ennek a viselkedésnek sok árnyalata van, ezt az önök fantáziájára bízom. Egy utolsó másik ilyen negatív hatásra hívnám fel a figyelmüket, ami viszont következményeit tekintve legalább olyan, de pszichológus szemmel talán még jelentősebb negatív vonásokat tartalmaz. Azt mondtam, hogy szülő mind rászoktató. Bocsánat és elnézést. Rászoktató, és most nem arra az értelemben használjuk a rászoktatást, hogy egyáltalán, mint a családi asztalnál a telefonhasználat, hogy olyan kommunikációs formákba engedjük be a médiát, ahova nem kell, hanem ezek a vizsgálatok, amire utalok, az óvodáskorúakkal végzett tapasztalatok alapján azt mutatták, zárójel, azt kérdeztük a szülőktől, mert ebbe az óvodás csoportban már nem a gyerekeket kérdeztük, hogy milyen gyakran adják az óvodáskorú gyerekek kezébe az okostelefont, tabletet, leginkább ezt a kettőt használják az óvodások. És akkor felsoroltunk egy csomó szituációt. És a szituációkban olyanok is szerepeltek, hogy várakozás orvosi rendelőnél, vizsgálatnál, veszekedés a testvérrel, esti elalvás, nyűgösködés, délutáni semmittevés, betegség, ágyban tartott állapotban. És azt láttuk, hogy azok a gyerekek, akiket az óvónő az óvodai viselkedés alapján problémásnak ítélt, nem tudván a mi vizsgálatunkat, mert ezt egy külön felmérésben néztük, azoknak a gyerekeknek a szülei gyakrabban adják a gyerekek kezébe a telefont, a tabletet, olyankor, amikor várakozni kell, amikor valamilyen módon a konfliktust megoldani kell, például testvérveszekedésnél, amikor unalomnak tűnő helyzetben valamilyen más viselkedés formát kellene vagy lehetne javasolni. Utolsó két mondatom. Egy olyan emberi alapvető viselkedést nem segít elő, finoman fogalmazva, az ilyen szülői magatartás, ami az életünket alapvetően meghatározza. Kitartás, türelem, halasztás, és valamilyen értelemben a konfliktusok megoldása és nem elterelése. Itt ez nagyon jól lehet megcsípni, hogy úgy mondjam, hogy ezek a szülői nem mediációs és mégis a mediációval kapcsolatban hozott viselkedések nem eredményesek, hanem negatív következménnyel járnak. Összegezés marad. Az, hogy önmagában ez a jelenség, hogy a szülők már digitális benszülöttek, azt a reményt keltette régebben és illúziót, hogy segít majd a szülői mediációban, ezt egy picit eloszlatnám, és azt mondanám, hogy a szülőknek a feladatai nem lettek kevesebbek, inkább azt kívánjuk és szeretnénk, ha továbbra is hiteles, mérvadó szülők maradnának. Köszönöm a figyelmüket!
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a 10. Nemzetközi Média Konferenciát rendezte meg október 1 és 2 között a Magyar Tudományos Akadémián. Mindenki előbb-utóbb szülő lesz. Dr. Kósa Éva előadását hallották.